Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Advent első vasárnapjára, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Hóseás könyve 14. fejezetének 2. versétől a 10. a következőképpen. Térj meg, Izrael, Istenedig az Úrig, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Minden bűnt bocsáss meg, és fogad szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árval. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lirium, gyökeret ver, mint a Libanon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Újra Isten oltalmában fognak élni. Gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz. Én meghallgatom és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban új egyházi évünk kezdetét kaptuk mai napra ajándékba, és elárulom, hogy tegnap a felsőpetényi konfirmandusokkal bezsúfolódtunk a gyülekezeti autóba és moziba mentünk, és jelképesen tekinthető úgy is ez, mint az év, az új egyházi év kezdetéhez tartozó alkalom, bár a film, ami néztünk, az egy fantasztikus irodalomból készült, a könyvváltozatból készült film, és hát fel lehet tenni persze a kérdés, hogy hát miért nézünk meg ilyet a konfirmandusokkal, mi kötődik a gyülekezeti élethez ebből. Hát nem a keret a lényeg tulajdonképpen, és ebben a filmben sem a körülmények a fontosak, hogy most űrhajókkal van-e dolgunk, meg olyan technikával, ami részben már sejthető a jövőre, meg még el se képzelhető, hanem hát inkább az a lényeg ebben is, mint bármelyik könyvben valójában, ami a háttere, ami az emberi háttere mindezeknek. És ez nem csak pszichológiailag emberismereti oldalról érdekes egyébként, hanem mint egy teológiailag is lehet benne furcsa és érdekes témákat találni és elgondolkodni. Éppen ennek a mai igének a kapcsán is, ahol a megtérés, a bűn kerül elő, és az emberben levő rossznak a gyökere, az eredete. De most inkább a film vége az, ami fölidézze bennem, hogy pont az egyházi év váltásakor néztük meg. Jelképesen elmentünk este, és aztán megjövünk, hát szinte mondhatnánk azt, hogy pont bemegyünk, ha úgy mondom, a moziba az év végén, és kijövünk már majdnem az év elején. Hát ha a zsidó hagyományokhoz illeszkedünk, akkor még rá is lehet fogni, hogy közben megtörténik a váltás is, hiszen ők napnyugtától számolják az új napot. Na de, persze most még senki nem érti, a könyvről igazából már példát, tanulságot szűrtem le máskor is. Arról szól, nagyon röviden összefoglalva, hogy van egy háború a úgynevezett hangyokkal, akik a hangyák miatt kapták ezt a nevet, mert valami hasonló rovarszerű lények, akik megtámadták a Földet a cselekmény előtt 50 évvel, és valahogy a Földön nagy nehezen, de egy híres hadvezérrel sikerült visszaverni a támadásukat, és azóta nem jöttek, de hát készülnek rá, hogy következő csapás mikor lesz. És hát ezt igyekeznek megelőzni, ugye ismerős ez a hétköznapi élet, a világpolitikai életből, a megelőző csapások, hogy megsemmisítjük inkább az ellenséget, mielőtt egyáltalán támadni tudnak. Hát bizonyos értelemben ugyanezt történik a filmben. Megsemmisítik egy gyerek vezetésével, hiszen azon az alapon, hogy a gyerekeknek az elméje az még szabadabb arra, hogy új ötleteket ismerjenek meg, vagy fedezzenek föl. Hát így próbálnak tulajdonképpen gyerekekből kiképezni parancsnokokat. Ez is csak a keretényege, de ami ebből talán fontos lehet. Tehát az, hogy egy olyan csapást mérnek végül is ezeknek a lényeknek a bolygójára, hogy megsemmisülnek. De már előtte elkezdődik egy titkos mentő művelete. Ugyanis, ahogy mondtam, hangyoknak nevezik őket, és ugyanúgy működnek, mint a rovaroknál. Tehát van anyakirálynő, és ez a lényege, hogyha anyakirálynő megsemmisül, akkor egész sereg megsemmisül. És ugyanakkor a főszereplő Ender, ő már a videójátékok, amik által tanulnak, és ugye sok szimulációt végigpróbálnak ezek által, végül is már kapcsolatba kerül tudta nélkül az anya királynővel, aki hát ilyenfajta gondolati dolgokat ültetett el benne, és a lényege az, tehát ami miatt itt az új kezdetre előhoztam, hogy ő az, aki megsemmisíti őket, de az anya királynő előkészítette már a továbbélést, és a báb anya királynőt bízza rá aztán, amikor már vége a csatának, egy azon az állomáson, ahol ők, mint emberek vannak, azon már ott elrejtette neki a báb formájú anya királynőt, és hát a film folytatása lesz majd egy másik kötet, illetve hát a könyvnek, és abban már tulajdonképpen keresi a nekik való helyet egy új bolygót. Mert az is kiderül, hát bizony, emlékezzünk csak vissza a megelőző csapások földi példáiről, kiderül, hogy esze ágában nem volt a hangyoknak újra támadni, mert pont azt mérték föl az első alkalommal, hogy hát itt egy intelligens lény él ezen a földön, akkor nekik innen el kell menniük. És nem a visszacsapásom járt az eszük. De a lényeg az, hogy ezt a fiút is hogy veszi rá ez a rendszer, ez a gyilkos rendszer arra, hogy tulajdonképpen olyat tegyen, amitől ő maga irtózik. Ez az erőszakos cselekedet, de mégiscsak hát ilyen értelme kipréseli ez a háborús helyzet. És hát földi háborúk ugyanígy működnek, nagyon jól tudjuk, az ilyen megsemmisítések végül mindig azzal járnak, hogy aztán valójában a győztesnek elég kétséges a győzelme, vagy hogy ez mennyire dicsőséget jelent, vagy inkább mennyire szennyfoltot az életén. És mégis tanulsága ennek az új kezdésnek, hogy valahol a pusztulásból indul az új élet. És ezt sok téren megtapasztaljuk. Hétköznapi értelemben is. Nem lehet egy bizonyos dolgokat nem lehet úgy rendbe tenni, hogy egy kicsit javítgatunk rajta. Van, amikor le kell egészen bontani mondjuk egy épületet, az alapig, vagy esetleg még az alapot is, csak utána lehet rendbe tenni, mert valami miatt már annyira vagy megsérült, vagy eleve rossz volt az építéskor, és hát hányszor járunk így. Ugye, hogy kiderülnek ilyen építési hiányosságok. Egy-egy házomláskor csak persze, mert előtte nem törődött vele senki. Hát sokszor vagyunk valóban így, és ilyen értelemben lehet ez az új egyházi év is most előttünk, hogy egy olyan új kezdetet kínál, ami viszont a régit, azt le akarja vetni. Öltözzétek fel, Krisztus mondja Pál apostol az oltár előtti római levélben, hát ahhoz ugye le kell a régi szennyest vetni magunkról. Így hát amikor új kezdődik, akkor valami tényleg újat akar Isten adni, és nem egy kicsit toldozgatott, foltozgatott ruhát, hanem teljesen újat. Persze egy ilyen évfordulóknál, ha nem is a naptár fordul még, az is felvetődik, hogy hát mi is az, amit az előző évből tanultunk, vagy magunkba szívtunk, áldásként elnyerhettünk, változtunk-e mi magunk bennek hatására, Isten alakíthatott-e minket, vagy inkább mi is úgy voltunk, mint Izrael nép, hogy megyünk a magunk útján, majd a kezünk csinálmányait imádjuk inkább, majd az lesz jó, ha Asszíriához vagy Egyiptomhoz fordulunk, majd az emberi segítségekkel megoldjuk mi magunk. Hát ilyen értelemben az is kérdés lehet, most éppen egy igehirdetés, hogy vajon az előző év Igen, hirdetései, igen, olvasásai volt. Mi az, ami megmaradt bennünk, ami úgy leülepedhetett? Nem biztos, hogy emlékszünk már szavakra, mondatokra se. Lehet, hogy nem tudunk fölidézni semmit ilyen értelemben, csak hazatérünk már memóriántól is függ, hogy mennyire sikerül fölidézni az ige hirdetést. De nem is gondolom én legalábbis, hogy nem is ez az egyetlen egy lehetőség annak, hogy értékes legyen számunkra Isten igének az üzenet, hogy na akkor tudom fejből mondani az ige helyeket, vagy ige hirdetés részleteket, hanem hát a tengerben lerakódnak a dolgok, ugye, az iszap réteg alján, és mégiscsak ott összességében megjelenik minden. Az élővilág, ami ott van, az ugye a tengerben is egy termékeny talajt tud akár létrehozni. Persze lehet korallszátony is, az meg ilyen értelme egy halott dolog, de nem mindegy, hogy mi rakódik le bennünk minden esetre az év során, és lehet, hogy nincs elkülönítve, hogy ezt innen szedtem, ez onnan származik, és ezt itt hallottam, de valahol mégis fontos, hogy legyen bennünk ennek lenyomata, és azt tudjuk továbbvinni. Sóseásra tekintve, személyére, hiszen ebből a könyvből van most az igény, hát érdemes feleleveníteni, amit róla tudhatunk, mert nagyon érdekes próféta, egészen különleges, és szinte majdhogy nem azt mondhatnak, hogy batránkoztató az élete, mert elvesz egy lányt, illetve egy parázna nőt. Aztán ott hagyja a feleség, lelép, és ott marad maga. És persze mondhatnánk, hogy hát szegény próféta rosszul választott. Hát nem így kellett volna, jobb lett volna valami tisztességes lányt kinéznie, de hát miért kellett neki ezt választani? És sokszor talán mi magunk is így vagyunk hasonló eseteknél, hogy elkezdjük okolni, hogy hát akkor ott már miért rontotta el az ember, és miért járt így, de az a megdöbbentő, hogy Isten mondta neki, hogy vegye el Dibleim leányát. Azt a parázna nőtt. Isten nagyon jól tudta, hogy kit állított elé, és ő engedelmeskedett. És aztán persze úgy járta, hogy úgymond emberileg várható volt, de úgy is járt egyúttal, hogy Isten akarta. És ez a legmegdöbbentőbb talán az ő történetében. Viszont Istennek ezzel is üzenete volt. Nem véletlen, minden bizony, hogy ezt egy prófétának mondta. Hát ezzel két dolgot akart minimum Isten megjeleníteni. Egyrészt érzékelhetővé akarta tenni azt a fájdalmat, amit Isten érez. Hogy a népe parázna lett, idegen isteneket imád, olyan dolgokat követel Kánaán földjén, amiért Isten annak idején velük pusztítatta ki az ottani népeket. Most ők is megérettek már erre a pusztulásra. Hát ezért lesznek a gyerekeinek is jelképes nevei. Az első Jezréel, ami itt még nem túl árulkodó, de emlékezünk arra, hogy Nábót szőlője volt Jezréelben, és Aháb király egész családja meghalt emiatt, a bűne miatt. Aztán a második, harmadik gyermek az már eleve nem ilyen típusú, hanem annak a jelentése fontos. Hát mondhatom én héberül, hogy Ló Ruhámá a második, és Ló Ami a harmadik. Ez így persze nem sokat jelent, de ennek az az értelme, hogy ez lefordítva is minden héber ember ezt rögtön így hallotta, ott a gyerek, és találkozik vele, engem úgy hívnak, hogy nincs irgalom. Engem pedig úgy hívnak, hogy nem népen. Hát így ábrázolta ki Hóseás családján Isten azt, amit ő maga is érez, amikor ez a népe már nem népe, és amikor nincs irgalom, mert annyira elfordultak tőle. És aztán ez az asszony visszajön, Hóseás visszafogadja, ezzel jelképezi Isten azt is egyúttal, hogy ő mégis mennyire szereti ezt a népet. Aki elfordult tőle, aki bálványokhoz fut inkább, aki idegen hatalmakhoz megy szövetségbe, a Szíriához, Egyiptomhoz, aki a lovakban bízik, az emberi erőben, a kézügyességben, pedig valljuk meg őszintén, ez a legjobb esetben, ha egyáltalán van valakinek ilyen, amiben bízhatna, néhány évtizedig van, aztán megnézheti, hogy hova lesz. Isten pedig azt ábrázolja, hogy ő ennyire kitart a hűségben a hűtlenekkel szemben is. És adventi sorozatunkban is majd egy érdekes jelenség lesz, és a végére kiderül, hogy ki is ez a lót, akiről a lótás futás lesz ma illetve az idei adventben a témán. Nem árulom most el, aki már tudja, vagy közben még rájön, az majd leellenőrizheti. Aki még nem tudja, az meg kíváncsian kutathatja addig is, és várhatja, hogy hát mi lesz ennek az úgynevezett lót rejtélyének a megfejtése. Hát az ő személyében is van nagyon érdekes összefüggés ezzel a történettel, ezzel a prófétával. És hát a lótás futásunknak szintén egy jó példája lehet, az amúgy hivatalosan átugrott, de mégis átugorhatatlan vers. Ez a mondat, hogy Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Egyiptomhoz se fordulunk, és így tovább. Tehát egyik hatalom sem segít rajtunk, fogalmazzák meg végre nagy nehezen a megtérők. Sem Asszíria, végképp nem a mai formájában Szíria, hiszen ők úgymond egyenesági leszármazottai az akkoriaknak, sem Egyiptom, úgyis mondhatnánk mondjuk, hogy sem MSZP kormány, sem Fidesz kormány nem segít rajtunk, sem semmiféle kormány. És most nem a pártok a lényegesek, hogy ki minek a szimpatizánsa netán tagja is, hanem egyszer az, hogy ez mind emberi erő. Akármelyikről legyen szó. És amíg emberi támaszokat keresünk, addig bizony minden összeomlik. Addig elkerülhetetlen a pusztulás. Legfeljebb ideig, óráig tudjuk magunkat az illúzióban megtartani. És hát így történt, hogy az északi országrész is elpusztult. Azt írja nem, hogy nem segített, hanem elvitte őket fogságba. És aztán az elhurcolt nép vissza se került. Elszórta, lehettek persze zsidók, akik visszatérhettek a hazájukba hosszabb távon, de úgy, ahogy ez a babiloni fogságnál megvalósult, úgy nem történt meg. Bekövetkezett a tragédia, minden reménytelen, és mégis az adventi kezdésnek a biztató hangja csendül fel, aztán, amikor Isten maga szólal meg, és a gyógyulásról beszél, majd én meggyógyítom őket, majd megtérítem őket, úgymond, majd nem fognak már a bálványok felé fordulni, hanem én leszek az Istenük valóban. És ahogy a film kapcsán említett hangyháború pusztítása után is jött mégis egy új kezdet, egy új életnek a lehetősége. Hát így történt az asszír fogság, vagy még inkább a babiloni háború és fogság után is. Mert onnan még vissza is térhettek, és újra kezdhették. De gondoljuk a saját történelmünkre, tatárdulás, török, vagy két világháború, vagy bármelyik ilyen időszakra. A legmélyebb és legsötétebb helyzetek mégis arra valók Isten kezében, hogy végképp ilyesen minden fogódzó a kezünkben. Hogy ne maradjon már végre semmi más, amiben kapaszkodhatunk, ne legyen már semmi olyan hely, ahova még szaladhatnánk segítségért, hanem egészen az Úrig térjünk végre meg. Nem másokban bízva, nem magunkban, hanem egyedül Istenben. Szerintem ez adventnek is a lényege, nem mi leszünk azok, akik elhozzuk Jézust, hanem Isten az, aki elküldi hozzánk. És ez az oka annak, hogy a proféta mégsem teljesen a kiábrándulás fogalmazza, nem valamiféle letargiába süllyed, hogy most már reménytelen minden, hanem azzal biztat, hogy ne kétségbe essenek, hanem adjátok oda magatokat az Úrnak. Lehet, hogy nyomorúságba jutottatok a saját bűneitek miatt, azt is hozzáteszik, de Isten még mindig hűséges hozzátok. És aztán valahol proféciaként megfogalmazódik a későbbi megtérők ajkán jelképesen, hogy hát akkor többé nem fordulunk a bálványokhoz, a saját erőnkhöz, vagy Asszíriához és Egyiptomhoz. Nem nevezzük többé Istenünknek azt, amit a saját kezünk faragott és készített. Hát így lehetséges az, hogy ez az ige szakasz, bár a kezdete a megtérésre szólít fel mindenkit, de mégis kétségtelenül üdv profécia. Akkor is, hogyha az a környezet, amiben ez elhangzik, nem egy szívderítő, hiszen az ítélet meghirdetésébe csöppentünk bele. És az az érdekes, ha valaki az előző fejezetre is tesz egy kis utazást és elolvassa, akkor ott még valójában feltámadás, profécia is van végképp az üdvösség kerül elő. És ennek a mostani ige szakasznak az adventi üzenetét adhatja tehát a megtérésre hívó szó, és amellett viszont az Úr hűsége. Amilyen nyomorúságos körülményekben, ilyen büntetés érdemlő helyen is és módon is, mégis az ő felfoghatatlan hűségét hirdeti, amely kiáll mellettünk. És nem ebben a fejezetben, de az élet történetét a prófétának szem előtt tartva értjük meg igazán, hogy mit jelent az a hóseási mondat, hogy örök szeretettel szerettelek, azért választottalak ki magammal hűségesen. És aztán ez a biztatás is nagyon megragadó, hogy térjetek meg, az is ott van, és ott mondja, ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Vagy visszatértek az Úrhoz, ugye talán tudjuk, hogy a héberben a megtérés, az a visszatérés szavából van. Lehet, vannak is, akik úgy értik, hogy ez azt jelenti, majd a fogságból, ha visszatértek, akkor hozzátok, de lehetne azt is mondani, hogy amikor a megtérésetekig eljuttok. A lényeg az, hogy szinte azt mondanak, hát itt vannak a proféciák, tessék ezeket vinni magatokkal. És majd ezek segítenek titeket. És ha nem is az asszír fogságnál, de azt például tudjuk, hogy a babiloni fogságnál valóban ez történt. A farizeuszmus ott indult Babilonban, fölismerve azt, hogy Isten büntetése ez a fogság, hát úgy döntöttek némelyek, hogy akkor ezután nagyon oda kell figyelni Isten törvényére. És elkezdték tanulmányozni a Tórát leginkább, Mózes 5 könyvét, de a prófétákat is, és igyekeztek azon, hogy minél tökéletesebben megtartsuk azt. Hát ilyen értelemben ez a profécia is teljesült aztán. Tehát így jelképesen az írásokat adja a próféta a fogságban levőknek a kezébe már előre. Mert nagyon jól tudja, hogy ez az élet könyve. Ebben van egyetlen életutuk, abban van a megtérésük záróga, mégpedig Isten igéjében. Mert nem máshogy tér meg az ember, nem úgy tér meg az ember, hogy na, akkor én most meg akarok végre térni, mert elég volt már ebből a sok mocsokból, amit megéltem, hanem akkor tér meg az ember, amikor Isten megszólítja. És ezért ez valóban adventi és karácsonyi fény, ami itt túllad Hóseásnál, hiszen gyertyát is azért gyújtunk máskor is, de most adventi koszorunk különösen is, hogy jelezzük, hogy Jézus a világ világossága. Mit kezdjünk hát az adventi időszakkal? És hogyan várjuk is az Urat? Hogyan készüljünk az érkezésére? Hát nem kétséges az a válasz, hogy igaz és teljesen az Úri menő megtéréssel. És közben ne veszítsük szem elől, hogy Istennek az elsődleges célja nem az ostorozás. Luther összegyenesen úgy mondta, hogy a büntetésben, Isten ítéletében az ő idegen munkáját végzi el. Mert nem ez a fő cél, mint ahogy mondjuk egy szülő se azért bünteti meg a gyereket, hogy pórójáról, hanem valójában ő szeretné a jó irányba elmozdítani. Hát Isten is azért büntet, hogy valójában az igazi munkáját elvégezhesse bennünk. Hogy eljussunk a bűnbánatig, azon keresztül a megtérésre, és végső soron egészen ő hozzá az örökké valóságba is. Hát új szívet teremt ezért bennünk, kigyógyít. Azt mondja ez az ige szakasz, ugye a gyógyítás képét Jézus is használja a bűnökre, hogy azt mondja, hogy hát nem az egészségeseknek van szüksége orvos, hanem a betegeknek, de ezt kire mondja? Hát azokra a bűnösökre, akiknél a farizeusok problémáztak, hogy hát most mit keres Jézus közöttük, és miért nem az igazak kellenek neki, akik megérdemlik, hogy Isten közelébe legyenek. Hát erre mondja, hogy hát a bűnösöknek van szükségük a bűnbocsánatra. És mi pedig, mint keresztények, még tovább is láthatunk, és így érthetjük meg igazán ezt a gyógyulást, ennek a jelentőségét, az egész világot, ha úgy tetszik, begyógyítja Jézus sebe. És tudjuk azt, hogy kicsivel később, Hóseás után, Ézsaiás, az prófétája, meg ő is még mindig tulajdonképpen sejtés jelleggel, ő maga valószínűleg nem igazán értette, hogy mit is kellett prófétálni, hiszen személy szerint nem tudhatott az Úr szenvedő szolgájának kilétéről, de mégis már így tárja elénk, és viszel adventen keresztül, majd aztán egészen húsvétig is, hogy az ő bűnei révén, vagy az ő bűnhődése révén van a mi bűneinkre enyhülés is. Ugye így mondja, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hát így köszöntsön ránk ez az idei advent, a hűtlenségünk ellenére is hű, ahogy ezt Pál apostol is megfogalmazza, mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, és a sok-sok önmagunkon ejtett sebekből is meggyógyító Istennel találkozhatunk. Amen. Imádkozzunk Clairvaux-i Bernát szavaival. Jöjj népek megváltója! Jöjj, Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát és gyógyíts meg vakságunkat. Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben. Jöjj isteni dicsőség fényessége. Jöjj Isten ereje és bölcsessége. Világosítsd éjszakánkat nappallá. Oltalmazz a veszélytől, gyógyítsd vakságunkat. Erősítsd bennünk a bátorságot. Vezess bennünket kézenfogva. Akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk. Amen.